Köszöntöm ezeket, szervusztok! Az elmúlt hetekben a figyelem alapvetően Budapestre irányult az úgynevezett szolidaritási hozzájárulási adó miatt, pedig nyilvánvalóan nem csak Budapestet érinti ez az adó, nem, hanem számos további települési önkormányzat, kisebbek és nagyobbak is, hát kemény helyzet elé állítottak azzal, hogy ezt meg kell fizetniük a központi költségvetés felé. Egyelőre még a mi saját nyomozásaink alapján is homályos, hogy amúgy az összegyűjtött összegből pontosabban kivel szolidaritanak és milyen formában, egyáltalában feladatfinanszírozásra, vagy pedig konkrétan az alapműködés lyukainak a betömködésére használhatják ezt majd az önkormányzatok. Bár vannak már újraelosztási mechanizmusok, a kép még egyelőre egyáltalában nem tiszta. Ráadásul a mai vendégem, aki Székesfehérvár polgármestere, vonatkozásában számos további kérdés is adódik a szolidaritási adó mellett. Például a Fehérvár FC-nek a helyzete, amely egyre élesebb fordulatokat vesz, és emellett nyilvánvalóan vannak még más kérdések is, amelyek alapvetően a Fidesz működését érintik, és azt, hogy milyen állapotban van jelenleg a párt, egyáltalán hogyan készül a 2026-os megméretetésre. Szóval van mit kérdezni mostani vendégemtől, aki nem más, mint Cserpalkovics András. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, egyrészt mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetek van, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok is vendégemhez, Cserpalkovics Andráshoz. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm szépen a kedves meghívást, és tiszteltel köszöntöm a nézőinket is.
89-ben léptél be a Fideszbe, ekkor 15 éves voltál, és 15 éve vagy igazából Fehérvár polgármestere is. Úgyhogy adja magát a kérdés, hogy szerinted 89-ben egy tanácselnök, vagy 2025-ben egy települési polgármester az, aki nagyobb szuverenitással tudja igazgatni a rábízott település ügyes-bajos dolgait?
Szeretném hinni, hogy a polgármester tudja a nagyobb függetlenséggel ezeket az ügyeket igazgatni, ezáltal az önkormányzatiság erősebb, mint a tanácsrendszer volt, de mindenképpen fontos lenne elkerülni, hogy az önkormányzatiság újra a tanácsrendszerbe forduljon át, vagy forduljon vissza.
Azt lehet mondani, hogy abban a 15 évben, amit te megtapasztaltál, hiszen te még a régi rendszernek a működésébe is bele-bele kaptál, azért erőteljesen a tanácsosítás irányába tart a települési önkormányzatoknak a helyzete?
Talán érdemesebb inkább a hatáskörök oldaláról megközelíteni, és egy kicsit annyiban visszább lépni, nem szoktam visszamutogatni, tehát csak a tényszerűség kedvéért, hogy 2010 előtt, és ez tartott egészen 2013-ig, nagyon-nagyon sok önkormányzati feladatról, hatáskörről volt szó, kötelező és önként vállalt feladatokról, viszont a finanszírozás ez folyamatosan és elég jelentős arányban csökkent. Talán ennek is volt köszönhető, hogy a települések jelentős része, különösen a közepesnél nagyobb települések, nyilván a fővárosig bezárólag nagyon eladósodtak, mert egyre kevesebb normatív finanszírozást kaptunk. Tehát szerintem az, hogy hozzá kellett nyúlni a feladat struktúrához, és átgondolni, hogy mi tartozzon inkább az államhoz, mi tartozzon a településekhez, szerintem ebben volt logika. Az, hogy ez mennyiben sikerült jól, és melyek azok a hatáskörök, amik szerintem jobb helyen lennének a településeknél, önkormányzatoknál, és melyek azok, ahol talán az állam szerepvállalása indokolható, szerintem ez az igazán releváns kérdés most.
Hadd hozzak egy komoly példát kifejezetten a települési önkormányzati szuverenitás hiányára. Ugye az egyik legfontosabb, vagy legkiemelkedőbb tanintézménye Fehérvárnak a Vasvári Pál gimnázium, amelynek az igazgatója tavaly 29 év után fölmentették, Horváth Józsefről van szó, és hiába nyújtotta be a következő igazgatói ciklusra a pályázatát, az államtitkári döntés alapján nem nyert támogatást. Na most a pályázat elutasítása tudomásunk szerint indoklás nélkül történt, és más pályázó nem is volt. Nem csak a szülők és a tankerület, vagy hát a tantestület tiltakozott ez ellen, hanem te magad is. Mi volt a probléma Horváth Józseffel, miért nem folytathatta?
Nyilván ezt a döntéshozótól kell megkérdezni, aki ebben az esetben nem az önkormányzat. Annyiban talán árnyalnám a képet, hogy azért az önkormányzati fenntartás idején is voltak olyan intézményi vezetői kinevezések, pályázatok, amivel kapcsolatban az adott településen kialakult egy vita. Talán ami a különbség, és nem ezért látszik, hogy nem megkerülni szeretném a választ, a különbség az, hogyha helyben volt egy döntés, helyben alakult ki egy vita, akkor az mégiscsak egy helyi közügyként intéződött. Akár mondjuk a polgármestert megállították másnap a piacon, vagy éppen a színházba, vagy éppen ahogy sétált haza, és kérdőre vonták, vagy azért, mert egyetértettek a döntése, vagy azért megkritizálták azt. Ugye amikor valamilyen állami döntés születik, ami hat egy település életére, mondjuk egy iskola működésére, akkor nagyon nehezen megfogható a döntéshozó, nagyon nehezen lehet vele kommunikálni, akár megtudni, hogy egy személyi döntés mögött milyen indokrendszer hozik el. Szerintem ez a nagy különbség.
De te kaptál, bocsáss meg, indoklást az államtitkártól?
Érdemben nem kaptunk mi indoklást erre. Nyilván a jogszabályok alapján
Hogy lehet kell, hogy ez most? Tehát egy települési önkormányzat, én értem, hogy nem a ti jogkörötök az iskola fenntartása és működtetése, de hát az, hogy ne lehessen egyáltalán még csak tájékoztatást sem kapnia a város első számú vezetőjének, akik demokratikusan választottak meg 70% fölötti támogatottsággal, tehát hogy mondjam, nem nagyon lehetne itt semmifajta legitimációs deficitet fölvetni a személyeddel kapcsolatban, de fehérvári ügyeket illetően, és az államtitkárság még csak nem is válaszol arra, hogy miért hoz meg egy ilyen döntést.
Igen, ez azt gondolom, hogy egy jogos kérdés, és azt mutatja, hogy valami mégiscsak ezekben a helyi közügyekben talán inkább tartozna a helyi településekre és az önkormányzatok működésére. Az iskolák azok önmagában egy nagyon bonyolult struktúra, hiszen egy nagyon-nagyon sok pénzbe kerülő struktúráról beszélünk. Az eladósodása az önkormányzatoknak nagy részben éppen az oktatási normatíva folyamatos csökkenéséből következett. Értelemszerűen ezt úgy is meg lehetett volna oldani, hogy adott esetben az állam növeli a finanszírozást, és akkor nyilván ezek az alulfinanszírozottságból származó problémák nem állnak elő, vagy akár úgy is, én magam ezt pártoltam volna, hogyha azok a települések, és azért ebből elég sok volt, sőt azt gondolom, hogy a települések zöme szerette volna átadni az iskolákat, ezek zömében a kisebb települések voltak, ahol mondjuk egy-egy iskoláról volt szó, akár körzeti szinten is. Lehet, hogy azokat lett volna érdemes az államnak átvenni, erre egy struktúrát megszervezni, és
ilyen
így koordinálni.
Ilyen nüanszok föl sem merültek, amikor ez az egész...
Fölmerültek, ugye akkor tagja voltam a frakciónak, fölmerültek a frakción belül is, nagyon érdekes volt, mert az nem nevezem már meg, nincs a politika mindennapjaiban már benne a személytelen, nem is ez a lényeg, hanem a mondat, hogy nektek polgármestereknek az a pajutok, hogy majd nem ti fogjátok kinevezni az igazgatókat. Ez azért érdekes, mert ez most visszautal egy kicsit előbb kérdésre, mi most pár percre beszélgetünk ugyanúgy egy iskola igazgató választásról, sokkal jobb lenne úgy beszélgetni, hogy a döntési hatáskör itt van, és adott esetben a felelősség is. És akkor most lehet, hogy tudtam volna mondani egy érdemi indoklást arra, hogy miért neveztünk ki, vagy éppen miért nem neveztünk ki valakit egy iskola érdekére. Egyébként Horváth igazgató úr szerintem egy kiváló igazgatója volt a Vasvárinak, akit most is a város maga is, ha lehet így mondani, alkalmaz abban a vonatkozásban, hogy ő tanárként dolgozik tovább, hogy ennek az iskolának egyébként állami forrásból a felújítását az önkormányzat végzi, és megkértük igazgató urat arra, hogy vegyen részt, hiszen ő a tervezési folyamatban egyébként segítette már a munkánkat, abba, hogy a beruházás során iskolai szempontból egykori igazgató és tanár szempontjából nézze meg azt, hogy jól halad-e a beruházás, majd milyen eszközök kerüljenek beszerzésre, hogy legyen berendezve egy tanterem, vagy éppen az iskola más közösségi terei.
Ugye Európa más országában is van egy-egy szélsőségesen központosított iskolarendszer, mint például Bosznia-Hercegovinában, de igazából nincs még egy olyan, ahol az intézményi autonómiát, az iskola önállóságát igazából olyan szélsőségesen felszámolták volna, mint Magyarországon. Miért szükséges mindez?
Szerintem itt egy kulcskérdést vetettél föl, mert szerintem nem önmagában az a kérdés, hogy az önkormányzat vagy az állam, ezen is lehetne vitatkozni, különösebben a nagyobb települések esetében, akik az elég jelentős plusz forrásokat biztosítottak mondjuk az iskoláik működtetéséhez. Teszünk egyébként ezt azóta is mindig, minden évben ugyanígy, függetlenül attól, hogy nem mi vagyunk a fenntartók, hiszen ettől ezek a mi iskoláink sem, melyiket nem tolták ki a város közigazgatási határen kívülre. De a kulcskérdés második eleme, hogy ha az állam úgy dönt, hogy egy ilyet maga szeretne működtetni, akkor erre létrehoz ugye egy struktúrát, ez a tankerületi rendszer, akkor miért nem bízik meg a saját mondjuk tankerületi rendszerében, hogy ott szülessenek meg bizonyos személyi, vagy akár költségvetési, vagy szakmai döntések. Ugyanis a tankerület vezetői is helyben vannak. Tehát az, amit én mindig mondok, hogy a helyi közügyek intézésében nem az eltérő az országos közügyektől önmagában, hogy más a szintje, hanem az is, hogy aki helyben döntést hoz, az pillanatok alatt találkozik azokkal, akik ért, vagy akikkel szemben mondjuk konfliktusosan egy döntést meghozott.
Hát ez a különbség. A vasvári szülők nem az államtitkár kérik számon, hanem téged.
Így van. Függetlenül attól, hogy döntési hatáskörre felelőssége nyilván egy önkormányzatnak nincsen. Talán ebben a műsorban egyszer korábban már mondtam azt, hogy kicsit olyan ez, hogy két politikust egészen biztos, hogy ismer egy településen élő, a miniszterelnököt, de őt nehéz utolérni, és a polgármestert, na őt viszont könnyű. És mindennel jönnek hozzánk, kérdeznek bennünket, nem csak engem, hanem valamennyi kollégámat, és nagyon kellemetlen hatásköri hiányok okán kérdések jelentős részére azt mondani, hogy véleményem van, de a döntés nem nálam van, a hatáskör nem nálam van, máshol születnek meg ezek a határozatok vagy döntések, szóval ebből a szempontból se feltétlenül pozitív ez. Miközben még egyszer, szerintem vannak olyan hatáskörök, amik az államnál jobb helyen vannak, az okmányiroda, ami ma már ugye kormányablak, szerintem jobb helyen van ott, mint a településeknél, de például az építésigazgatás, az építésügyi kérdések, különösen a hatósági kérdések, ott szerintem jobb helyen voltak a jegyzőknél és a települési szinteken. Szerintem nincs az rendjén, hogy most független az adott konkrét ügyektől, mint elv nincs az rendjén, hogy mondjuk egy állami tervtanácshoz döntéseket egy településen létrehozandó ingatlan fejlesztés tekintetében úgy, hogy mondjuk ülnek egy budapesti irodába olyan tervezők, építészek, lehet, hogy kiváló szakemberek, nincs okom az ellenkezőjét feltételezni, a legjobb szándékkal, de mindenfajta helyismeret nélkül.
De hogyha, nem tudom én, némi fantáziaelengedéssel ide citálnám neked a Karinti hírhet novelláját, a Találkozás egy fiatalemberrel, a 15 éves ined, aki a Fidesznek egyik alapító és belép 89-ben, nyilvánvalóan nagy demokratikus elköteleződésekkel, vágyakkal, reményekkel, és mondjuk akkor mából visszanézve azt látná, hogy 2025-ben 15 éves település vezetői működés után polgármesterként még abban sincs igazából beleszólásod, hogy egyáltalán informálódhass arról, hogy a település legkiemelkedőbb tanegységében miért váltanak le egy egyébként közmegelégedésnek örvendő iskolavezetőt, tehát hogy ez miben előrelépés a kádári tanácsrendszerhez képest, akkor mit mondanál neki?
Azt, hogy küzdjön így 50-51 évesen is azért, hogy az önkormányzatok jogosítványai azok növekedjenek a következő években, és ne csökkenjenek.
De nincs az érzésed, hogy ez a három évtized, ez kuka?
Azt hiszem, hogy azért az nem lehet, hiszen ha végigmegyünk a településeinken, akkor azért ezek nem ugyanazok a települések, mint voltak 30 évvel
előtt. Van változás nyilvánvalóan, demokratikus rendelkezés
van előrelépés. Nyilván mondjuk egy 88-89-hez képest abban is van, hiszen akár csak az elmúlt napokban mondjuk demonstrációk is voltak Fehérváron is, amelyek mondjuk abban az időszakban talán nem vagy még nehezebben lettek volna megvalósíthatók. Tehát szerintem azért a demokrácia vonatkozásában is vannak, de az önkormányzatiság tekintetében szerintem valóban felvethető az a kérdés, hogy mennyiben megyünk előre, és mennyiben adott esetben hátrálunk. Hozzátéve, hogy talán a 90-es évek elején, ugye az első rendszerváltás utáni önkormányzati törvénybe talán túl bőségesen határozták meg az önkormányzati feladat és hatásköröket. Még egyszer, szerintem az egy legitim cél volt, vagy feladat volt, hogy átgondoljuk ennek a struktúráját, mint ahogy szerintem ma is legitim lenne, hogy több mint 10 évvel az átalakítást követően nézzük meg, hogy ebből mi az, ami pozitív hatást gyakorolt mondjuk egy helyi közösség fejlődésére, és melyek azok a kérdések, amelyekben talán a korábbi struktúra, fenntartási modell adott esetben, vagy hatásköri elosztás az jobb volt. De azért tegyük hozzá, hogy az önkormányzatoknak ma is van hatásköre, ma is van feladata, rengeteg kötelező feladata van, nem csak vesztettünk, hanem nyertünk is intézményfenntartási feladatokat, hiszen például a megyei hatókörű múzeumok ma a megyei jogú városoknál vannak, a megyei hatókörrel bíró könyvtárak szintén a megyei jogú városok fenntartásában vannak, ez korábban nem így volt, tehát ezek pedig az önkormányzati hatásköröket, feladatokat egyébként bővítették. Tehát szerintem közben pedig nincs adósságállománya a települések jelentős részének, tehát az előrelépések is vannak. Nem biztos, hogy mostani politikai szituáció legalkalmasabb arra, hogy a feladatok listáját át lehessen tekinteni, annyira azért nem lennék naív vagy túl optimista, hogy a következő egy év az talán erre nem adott, de egy következő országgyűlési ciklus vagy kormányzati ciklus eleje, az viszont szerintem, mint minden ilyen új kezdet, az lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk azt, hogy milyen irányban érdemes változtatni.
Most ez a reményed, hogy a megállapodásod is a párttal, hogy mondjuk adott esetben azért is vagy még tagja ennek a közösségnek, azért is vállalod a nyilvánosság előtt továbbra is a Fideszt, mert a 26 utáni időszakra van ígérvényed arra vonatkozóan, hogy végre neki kezdenek a települési önkormányzatok reformjának egy olyan irányban, amivel te is tudsz azonosulni?
Azért szerintem az elmúlt években is történtek ilyenek. Ugye azért az adósságkonszolidáció ez óriási segítség volt az önkormányzatoknak. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert ugye 2013-14-ben két ütemben átvette a kormány az adósságállományt, és ez olyan régóta, már régen volt, és már úgy nem emlékszünk rá. De azért a mi esetünkben is kamattal, költséggel együtt 18,5 milliárd forint ott 13-as, 14-es pénzben nézve vett át az állami költségvetés. Azért egy óriási segítség volt. A Modern Városok Program a nagyvárosoknak, ugye akkor még 23 megyei jogú város mindegyikének egy nagy fejlesztési lehetőség volt. A Magyar Falu Programba szerintem sok forrás érkezett a kisebb településekre. Egyébként érdekes, hogy a közepes nagyságú települések maradtak ki ebből a fejlesztés politikából. Tehát ha valahova szerintem kéne ilyet adni, akkor egészen biztos, hogy ez a települési szint. Tehát szerintem ezeket a jó gyakorlatokat érdemes lenne megtartani. Az uniós források elosztása az önkormányzati szempontrendszerből előrelépést mutatott, hiszen a TOP az már célzott támogatásokat adott mondjuk Fejérvárnak, Szegednek, Debrecennek, vagy éppen Hódmezővásárhelynek. Szerintem ez is fontos lenne a jövőben megmaradjon.
Én a feladat... Van-e ígérvényed a kormánytól?
Én úgy gondolom, hogy a gyakorlat jelenleg ez. Most is a következő évekre vonatkozó Európai Uniós források is ebben a felosztási gyakorlatban kerülnek hozzánk. Remélem, hogy persze hozzánk kerülnek, de nyilván ezt nem az önkormányzatok döntik el. De a pályázati kereteink, a pénzügyi hozzáadott keretek azok ebben a pillanatban is rendelkezésre állnak. Ahol mindenképpen előrelépésre lesz szükség, az a finanszírozás működési struktúrája. Tehát az elmúlt években szerintem nagyon sok fejlesztési forrást kaptunk, de a működésre szánt normatíva és feladatfinanszírozási állami támogatások viszont csökkentek, csökkenő tendenciát mutattak, amiből fakadóan a helyi forrásainkat egyre nagyobb arányban kell működési feladatokra fordítanunk, és egyre kisebb arányban tudjuk fejlesztésekre fordítani, sőt, nagyon sok olyan település van, ahol már saját önerőből egyáltalán nem tudnak beruházásokat indítani. Szerintem ez nem jó. A helyi közösség önkormányzatiságához hozzátartozik az, hogy mondjuk egy lakossági fórumon fölmerül egy igény, és abban van egy szakmai egyetértés az ott élők meg a mindenkori városvezetés között, akkor ott lehet tudjon lépni az önkormányzat, és nem mindig csak egy pályázati forrásra kelljen várni, legyen az Európai Uniós vagy magyar állami nemzeti forrás.
Akkor jó lenne, hogy helyi struktúrában... Ebben van ígérvényed a kormányzattal?
Abban van szerint ígérvénynek nem hívnám, de abban én látok most egy előrelépést, hogy egy agglomerációs logikában gondolkodva, ugye ennek régóta támogatója vagyok, a helyi forrásokat nagyobb arányban tudjunk helyben felhasználni, vagy központosított források visszajuttatása ezekbe a helyi alapokba meg tudjon történni a jövőben. Én a versenyképes járási programban minden esetleges kezdeti nehézség ellenére látok egy ilyen jellegű törekvést, és nyilván fogunk beszélni a szolidaritási hozzájárulásról, ott pedig a Megyei Jugúvárosok Szövetsége tett le egy egységes, most már ugye 25 város van Megyei Jugúvárosi címmel, azt gondolom, hogy megtisztelve, talán mondhatom ezt így a többiek nevébe is, és mi letettünk egy közös szakmai, szakpolitikai javaslatot, szeretnénk egyszerűsíteni, és mértékében pedig csökkenteni ezt a befizetést, és erre megfogalmaztunk egy szakpolitikai javaslatcsomagot, ez ott van most már pár hete a szakminisztériumok előtt, remélem, hogy a következő időszakban tudunk majd erről egyrészt tárgyalni, és talán ott eredményt is elérni.
Említetted, hogy voltak Fehérváron tüntetések, de Budapesten is volt egy tüntetés tegnap a Kossuth téren, amit Puzsér Robert és barátai szerveztek, és Puzsér Robert beszédében úgy fogalmazott, hogy már csak egyetlen egy követelés maradt veletek szemben, a hatalommal szemben, az, hogy takarodjatok. Hogy kommentálod ezt?
Hát itt ülök, beszélgetek, én a stílus az ember, nem szeretem ezt a stílus, se pró, se kontra. Pont azt lenne jó elérni, hogy beszélgessünk egymással, leüljünk asztalok köré, és tiszteljük meg egymást, és így próbáljuk ütköztetni az álláspontot. Valamikor ez most sikerülni fog, valamikor nem, de én abba hiszek, talán a jó példával is próbálok előállni, hogy szerintem ez lenne a normális közbeszéd.
De mint hogyha ezt
főleg, hogyha valaki, főleg az, hogy azt nem szeretem, amikor valaki érdemben nem vállal felelősséget, mert a szavaiért, mert önmagában, hogy valahol mondok valamit, de egyébként nem vállalok közfeladatot, nem állok oda az emberek elé, hogy akkor kérem a voksaitokat, és én mást és máshogy szeretnék csinálni. Nekem ez mindig egy kicsit a pályaszéléről való bekiabálást jutatja.
Indulni kéne a választáson Puzsér Robertnek, és akkor mondhatnál?
Hát nyilván nem, mondhat, mert bármikor mondhat, csak mondjuk legalább akkor ilyenkor a szóhasználatra szerintem érdemes vigyázni. Sose találkoztunk, tehát nem személyes a kérdés, csak nem szeretem ezt a szóhasználatot, senkitől teszem hozzá rögtön.
Ugye házon belül is, mintha kihívásokkal küzdenétek a párbeszédet illetően. Ugye Vitályos Eszter volt az, aki elhéresülten picsogásnak nevezte azt, amit kritikaként megfogalmaztatok a szolidaritási hozzájárulási adó kapcsán. Te jelezted a 24.hu-nak, hogy várnál egy bocsánatkérést a kormányszóvivőtől. Ha jól értelmezem, a kormányszóvivő, amit megfogalmaz, az igazából a kormányálláspont, tehát én értelemben lehet mondani azt, hogy Orbán Viktor jelezte nektek azt, hogy...
Remélem, hogy ez a szóhasználat, ez nem onnan ért.
De ezt akarom kérdezni, hogy korrigálta magát azóta akár csak privátén?
Nekem kormányszóvivő asszony írt egy üzenetet, tőlem elnézést kért, nyilván a magam részéről ezt lezártnak tekintem. Ha lehet annyit mondani, én annyit javasoltam neki, hogy szerintem ezt érdemes talán a nyilvánosság előtt is megtenni.
Miért nem tette meg szerinted?
Nem tudom, mert nyilván erre ő tud válaszolni. Én megint a szóhasználatot érzem azért rossznak, mert megint stílusról beszélgetünk, és nem feltétlenül tartalomról. Én pedig szeretek a tartalomról beszélni. Az a meggyőződésem, hogy hogy legalábbis Fehérváron én ezt kapom visszaigazolásként az emberektől, az embereket sokkal inkább érdekli, vagy érdekelni a tartalom, de egyre kevesebb tartalmat kapnak a politikától, a politikai elittől, a közélettől, mert csak ezek az odamondogatások vannak. Szerintem ez nem szerencsés.
Oda nem mondogattál, de szolidaritást vállaltál Budapest főpolgármesterével, Karácsony Gergellyel. Ezt hogy fogadták házon belül?
Senki semmit nem mondott ezzel kapcsolatban. Mindahogy más ügyekben is én soha nem kaptam ezért, bár sokan ezt szeretnék gondolni a Fideszről, fejmosást azért, mert hogy esetleg olyan véleményt fogalmaztam meg, ami mondjuk kritikus egy-egy döntéssel kapcsolatban. Mindig el szoktam mondani a véleményemet, hogyha valaki megtisztel azzal, hogy megkérdez. Igyekszem a véleményemben olyan témákra kitérni, amik hatnak az önkormányzatokra és a települések mindennapjaira, és igyekszek inkább közösséget építeni, és azokat az ügyeket keresni, amik összetartanak bennünket, de nyilván vannak olyan döntések, amiket, hogyha úgy érzek, hogy a településeket, az önkormányzatok világát sértik, akkor szerintem szóvá kell tenni. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a kollegialitás szerintem fontos, még a politikában is hiszek ebbe.
Akár ilyen oldalakon átívelően?
Szerintem nagyon fontos lenne, hogy átívelő módon is ez megtörténjen. Nem lehet mindig, és nem azt kell jelentse, hogy mindig mindenbe egyet kell érteni, nem erről van szó, hanem szerintem nagyon fontos lenne néha a gesztus, és szerintem az erős tud gesztus gyakorolni. Én ezt, erre szoktam néha kevesebb, néha több sikerrel inteni magunkat, hogy az erős tud alázatosabb és szerényebb lenni, és adott esetben gesztust adni.
Na, akkor segítsekem ebben. Mi volt szerint az utolsó gesztus a Fidesz részéről, az úgynevezett gyengép, mondjuk így az ellenzéki térfél felé?
Miután hála Isten a kérdésben nem rögzítetted, hogy országos kérdésre koncentrálsz, ezért én most helyi példát fogok mondani. Ugye amikor egy évvel ezelőtt a választásokon a fehérváriak döntöttek, és októberben fölállt az új összetételű közgyűlés, akkor mi egy korábbi SMS alapján kezdtünk el dolgozni, és a korábbi SMS az rögzítette Fehérvár vonatkozásában, ez a helyi testület joga, hogy meghatározza, hogy frakciót legalább három képviselő alakíthat. Hogyha ezt így vittük volna tovább, akkor egyetlen egy frakció lett volna a fehérvári közgyűlésben, a Fideszé, mert senki másnak nem volt három képviselője. Egyéb politikai alakulat nem kapott ilyen bizalmat a fehérváriaktól. Mi erre ezt levittük kettő főre, nyilván egy főre azért furcsa lett volna frakciót alapítani, de kettő főre levittük, és így nem egy, hanem három frakció is van közgyűlésben, ebből kettő ellenzéki frakció.
Ez nyilván méltányolható gesztus, nem akarom elvitatni tőled. De akkor kérlek, hogy országosan is említs meg legalább egyet.
Önkormányzati politikánál szeretnék maradni. A Modern Városok program az mindenképpen ilyen volt.
Hát ott ugye pont Lázár János volt, aki 2023-ban azt mondta a hódmezővásárhely kapcsán, hogy ha a hódmezővásárhelyek újra választják Márki-Zajt, semmilyen kormányzati támogatásra nem számíthatnak.
Ugye a Modern Városok program az jóval korábban indult el, és melyik város hogy fejezi be, mi se fejeztük még be, teljesen vannak beruházások, az említett Vasvári gimnázium felújítása például ezek közé tartozik, ami most van folyamatban. Mind a 23 megyei várossal kötött megállapodást annak idején a kormány, és az én tudomásom szerint ezt végig is vitték, végig is viszik. Ebből ugye Baja és Esztergom azért kivétel, mert ezek a városok akkor még nem voltak megyőjogú városok, ezért beszélek 23 településről. Például most a TOP keretében, ugye ezen keresztül kapjuk meg az uniós forrásokat települések, nagyon sok olyan ellenzéki város van, amelyik akár lakassága arányosan is valószínűleg több forrást kap, mint Fehérvár.
Nehezen jön össze ez a gesztus, úgyhogy még egyszer megpróbálkozom vele, amikor a miniszterelnök a március 15-i beszédében poloskaként beszél azokról a független hatalmi ágak szereplőiről, akik adott esetben kritikusak vele, vagy az állami gazgatással szemben, akkor például megfordul benned, hogy szólj neki, hogy esetleg itt lehet, hogy gesztus kéne gyakorolni, vagy ettől a beszédmódtól tartózkodni, csak a saját méltóság érdekében is, hogy más nem mondjak?
Ha azt kérdezett tőlem, hogy 2026 tavaszán szerintem mi lesz döntő a választások során, akkor az egyik legfontosabbnak azt mondanám ma, és még egyszer, én nem vagyok politikai szakértő, csak egy vidéki polgármester, hogy az fogja ezt a választást megnyerni, aki a közép néhány százezer választóját meg fogja tudni szólítani. Mert hogy a táborok eléggé elkötelezettek pro és kontra, ott nagyon nehéz az átjárást elérni, helyi szinten, helyi közügyekkel talán valamennyire sikerülhet, de azért ez az országos politikában, beleértve egy országgyűlési körzetre lebontott politikát is nem elképzelhető. Viszont ezt a néhány százezer embert odamondogatásra szerintem nem lehet megnyerni. Tehát akkor részben az a tartalommal, retorika... részben tartalommal lehet, részben tehát szakpolitikákkal, bármilyen furcsa ezt mondani, részben pedig stílussal.
Tehát akkor az a retorika, amit ott hallhattunk, az erre kevéssé tűnik alkalmasnak.
Én azt gondolom, hogy a retorikán is változtatni kell, amikor a stílusról beszél.
8,7 milliárd forintot kell befizetnetek a szociális vagy szolidaritási hozzájárulási adó keretében. Meg tudod-e mondani, hogy ez a költségvetésnek egyrészt mekkora hányada, illetve hogy nálatok eredményez-e olyan típusú kitettséget, mint amit Budapest esetében látunk, hogy a közszolgáltatások korlátozása, avagy szélsőséges esetben leállítása is napirendre kerül?
A szolidaritási hozzájárulás nekünk valóban idén 8,7 milliárd forint, körülbelül 28,6 milliárd forintos iparűzési adóbevételhez viszonyítva. Azért az IPA-t hozom példaként, mert az iparűzési adó terhére kerül az a képlet megállapításra, ami alapján mi befizetjük ezt a hozzájárulást. Tehát a 28,6 milliárdhoz képest fizetünk be közel 9 milliárd forintot, plusz a versenyképes járási programba fizetünk be, ma még nem pontosan megmondható összeget, hiszen ott a növekmény az még majd később fog eldőlni, valamennyivel szerintem 1 milliárd forint fölött fogunk fizetni, és körülbelül ehhez képest 1 milliárd forinttal kapunk több normatívát, mint amit most befizetünk. Tehát egy kicsit nálunk más a helyzet, mint a főváros esetében, mert a főváros, ha jól értem, nem ismerem teljesen pontosan a számait, de ha jól értem, és a kommunikáció pontos, akkor valamennyivel már többet fizet be, mint amennyit kap ezeken a normatívákon. Azért az árnyalnám annyival a képet, hogy a fővárosról beszélünk, de azért ott vannak a kerületek is. Tehát egyszer szívesen megnézném, hogy a főváros kerületekkel együtt hogy néz ki. Szerintem az lenne azért teljesen a valós szám. De ennyivel még egyszer a fővárosi önkormányzat helyzete más, még mind a mi helyzetünk, mert egyébként, ha ez a tendencia folytatódna, akkor ez az olló nálunk is zárul, ha és amennyiben van gazdasági növekedés. Tehát ha van gazdasági növekedés, akkor nő az iparűzési adóbevételünk, és ezáltal a képlet alapján több hozzájárulást kell fizetni ezen a jogcímen is. Ezért fontos az, és ezt szoktam kérni, ha már a kollégialitásról beszélünk, a kollégáktól, a másik oldalról, hogy ők sem mindig csak az egyik számot mondják el. Tehát mondjuk mindig azt is el, hogy igen, nő a szolidaritási hozzájárulás, azért nő, mert az iparűzési adó bevétel nő, és akkor mennyire jutottunk el mondjuk az elmúlt 10 vagy 15 évben. Uh-huh. Mert szerintem ez is egy fontos számsor, mert az viszont egy szép növekedést mutat a települések, legalábbis a nagyvárosok jelentős részében. De kétségtelen, ez az olló, ez a mi esetünkben is zárulni látszik, ez nem maradhat így, ezen egészen biztos, hogy változtatni kell, azért is.
De jelent ez nehézséget, hogy bármilyen kell működésbeli korlátozásokat beépíteni?
Jelenleg még nem kell, nyilván takarékos gazdálkodás kell, egyébként takarékos gazdálkodás akkor is kellene, hogyha nem lenne szolidaritási hozzájárulás, és ez a 9 milliárdról mi tudnánk dönteni. Látnék helyet a város működésében és fejlesztésében is egy ekkora forrásnak, de akkor is szerintem joggal várnák el az emberek tőlünk, hogy takarékosság jegyében gazdálkodjunk, és így használjuk föl, elvégre közpénzt használ föl egy önkormányzat is, és akkor is lenne vita, hogy erre a járdára költsük, vagy arra az útra, vagy arra a parkra, vagy arra a környezetvédelmi, vagy egészségügyi feladatra. Tehát vita akkor is lenne, csak ez a vita helyben dőlne el. De még egyszer szűkül ez a olló, és ezen az olló mindenképpen szerintem nem szűkíteni, hanem tágítani kell a jövőben, mert lesznek működési problémái az önkormányzatoknak is.
Nagyon
jelenleg nekünk nincs, de már szerintem az önkormányzatok egy részének van vagy lehet. Hozzátéve, hogy ilyenkor jön elő viszont az a felelősség, hogy egy önkormányzatnak a kötelező feladatokat kell elsősorban ellátnia, és azt kell garantálnia és biztosítania. És csak akkor is akkora forrást költhet önként vállalt feladatokra, ha amennyiben marad a kötelező feladat ellátás után. És ezért nem feltétlenül tetszik, amit az elmúlt egy-két hétben látok, mert a közösségi közlekedést leállítani az azért probléma, mert ma egyetlen egy városban kötelező önkormányzati feladat a közösségi közlekedés, az Budapest. Bármilyen furcsa, Fehérváron, Debrecenben, Szegeden vagy Miskolcon nem. Szerintem egyébként nonsens. Tehát ha azt kérdeznéd tőlem, hogy mit lenne érdemes kötelező feladattá tenni legalább a megyei jogú városokban, akkor közösségi közlekedés egészen biztos ilyen, de ma az az érdekes helyzet van, hogy egy ilyen város van, az Budapest. Kötelező feladatot leállítani, amire ráadásul a más szabályok alapján eleve az iparűzési adót elsősorban fordítani kell, azt szerintem értem, hogy miért történt, de ezt nem tudom elfogadni, és ezt helyeselni sem tudom.
A legalitás mellett sem. Nem tartom, járatleállítást.
Nem tartom szerencsésnek. Értem a üzenetét, különösen a fővárosban, ráadásul itt nem csak budapestieket érint, hanem nyilván az a széles nagy agglomerációból ide beérkező embereket is. Tehát politikailag értem, de szerencsésnek nem tartom, és abból a szempontból sem tartom szerencsésnek, hogy ha arról beszéltünk pár percet, talán nem is pár percet, hogy milyen feladatok lennének jobb helyen az önkormányzatnál, mint az államnál, akkor nem szerencsés földobni magas labdákat meglévő önkormányzati feladatnál, hogy esetleg az állam úgy gondolja, hogy ő szeretné a jövőben azt csinálni. Az önkormányzat cselekvőképes önkormányzatot is kell, hogy jelentsen. Tehát nem mutogathatunk mindig másra, nem mutogathatunk mindig erre, arra,
amarra. De hogyha jogkorejtek nincsenek, és a forrásaitok is szűkülnek, akkor ott nyilván a cselekvőképességnek is ennek
szűkül,
lesz valamilyen fajta
szűkül, ráhatása. De a felelősség itt jön el. Most a Vidi kérdését gondolom, hogy majd érinteni fogjuk.
Ajaj.
Én szeretem a Vidit, ilyen nagyon pici korom óta édesapámmal, bátyámmal, azóta már gyerekeimmel meccsre járok, de ez, ha bármit is tesz most az önkormányzat, az egy önként vállalt feladat. Nem igen. Írhatom fölül a kötelező feladatokat. Akkor jut erre, ha a kötelező feladatokat kipipáltam és megoldottam, mint önkormányzat.
A Népszalának adtál interjút, amiben a harcosok klubjáról is kérdeztek téged, ott elmondtad, hogy nem vagy a klubtagja, sőt úgy fogalmaztál, van, amikor harcolni kell a politikában, és van, amikor megállapodni, adott esetben gesztust tenni és ezzel eredményt felmutatni, részben erre utaltál most is. És nagyon érdekelne az, hogy hogyan értékeled azt a helyzetet, hogy nem olyan régen történt egy gyilkossági kísérlet gyakorlatilag mondjuk így nyíltan Jeszenszky Géza egykori külügyminiszter ellen. Na most azt is lehet tudni, hogy sajnálatos módon azóta visszakerült a kórházba, és jelenleg is küzdenek azért, hogy ilyen felülfertőzése az elszenvedett sebesülésnek. Aki esetleg lemaradt volna róla, a támadó egy kalapáccsal ment neki, tehát elég egyértelmű, hogy az élete kioltására törekedett. Na most Jeszenszky egyébként nagykövete is volt a kormánynak a 2010-es évek elején, tehát azt is lehet mondani, hogy a ti párcsaládotoknak egy része volt, de hát mindenképpen a harmadik magyar köztársaság első külügyminiszteréről van szó. Ehhez képest nem, hogy egy szolidaritási nyilatkozat, vagy egy kórházlátogatás sem történt, úgy a miniszterelnöktől, mint mondjuk, nem tudom én, a külügyminisztertől. Nem kellett volna ebben erősebb gesztusokat tenni és kiállni Jeszenszky Géza mellett a Fidesz részéről?
Hát először is itt kívánok felgyógyulást és gyors gyógyulást miniszter úrnak. Azt gondolom, hogy ez legfontosabb és legalapvetőbb emberi gesztust, hogy ilyenkor ezt egymás irányába megtegyük, akkor is, hogyha mi egyébként személyesen nem ismerjük egymást, de hát ez ettől teljesen független. De én ilyen kérdésekre is értem azt, hogy a gesztus nagyon fontos lenne a közéletben. Nagyon fontos lenne mindkét oldalról a gesztus a közéletben, tehát soha nem fekete és fehér, és csak az egyik oldal feladata és felelőssége. De mi magunkért tudunk, a magunk tetteiért tudunk felelősséget vállalni, és ha lehet ilyet mondani, jó példával pedig mindig van lehetőség előjárni. Pár nappal ezelőtt volt egy Navracsics Tibor miniszter úrnak egy interjúja mással máshol.
Dúl Szabolcssal az öt pontban, igen.
Nem tudtam, hogy mit és hogy lehet mondani.
Nyugodtan reklámozhatjuk, kiválok.
És nagyon, végighallgattam az interjút, miniszter úrnak én nagy tisztelője vagyok, ezért is tettem ezt meg annak a politikai stílusnak, ami szerintem abból az interjúból is azért látszódott és érződött, de közben elolvastam alatta a kommenteket, és nagyon érdekes, hogy mennyire kemény és durva kommentek érkeztek, ha mondjuk miniszter úr rá nem jellemző módon hozzá képest sokkal keményebb lett volna, akkor se hiszem, hogy keményebb kommentek érkeztek volna. De ennek ellenére hiszem abban, hogy nem szabad csak a feltétlenül ezekből a kommentekből kiindulni, mert ennél a társadalom sokkal szélesebb, és igenis nagyon sokan lehettek mondjuk olyan nézők, hallgatók, akik lehet, hogy más gondolnak a világ nagy kérdéseiről, vagy mint Navracsics Tibor, vagy éppen akár én, de azt mondták az interjú után, hogy valami ilyen stílusra lenne szükség a magyar közéletben. Én ebben hiszek, egyet tudok ebben tenni, próbálom a saját példámat adni, és az embereknek, hogyha ez tetszik és visszaigazolják, akkor talán egyre többen ezt a példát fogják követni.
Csak itt jön be ez a kérdés, amit kívülről azt Fidesz szemlélve úgy tűnik, hogy mintha nem is lehetne igazából nálatok fölvetni, hogy egyáltalán ezeket a gesztusokat, ezeknek a gesztusoknak a gyakorlására föl lehet egyáltalán hívni a miniszterelnököt. Elmondom, mire gondolok. Tegnap történt egy szerencsétlen és borzalmas tragédia Grazban. 10 halott és maga merénylő is öngyilkosságot követett el a merényletet követően. Viszont ott a politikai élettől azt lehetett látni, hogy a kommunista párttól kezdve a szélső jobboldali pártig egyként álltak ki, közösen tartottak sajtótájékoztatót, egyikük sem engedte meg magának azt a politikai olcsóságot, hogy a szerencsétlen hullákon élvezkedve próbáljon bármifajta politikai tőkét kovácsolni, mindenki pontosan értette a helyzet súlyát. Nem kívánom magunknak, hogy ilyen helyzet előálljon, de azt gondolom, hogy amikor a volt külügyminiszterét az országnak egy ilyen típusú gyilkossági kísérlet éri, akkor nagyon hiányzik a politikai élettől és még inkább az ország vezetésétől az a típusú felelősségteljes kiállás, hogy itt vörös vonalat húzzon, és azt mondja, hogy így és ilyesmit elfogadhatónak nem tudunk tekinteni. Tehát kérdezem, hogy egyáltalán a párton belül fölmerült az, hogy mondjuk ez egy olyan helyzet, amire az ország első számú vezetőjének, egyáltalán az ország 15 éve irányító pártnak nagyon határozottan ki kellene állnia, és valamilyen gesztus gyakorolnia a társadalom egésze érdekében.
Nem tudom, mert nem ülök ott azoknál az asztaloknál, ahol ilyen kérdések egyáltalán fölmerülnek. Azt el tudom mondani, hogy a tekintetben azért őrzünk a néppártiságunkból még sok mindent, hogy én, hogy itt beszélgetek, azért senki nem fog engem üzenettel bombázni, vagy fölhívni az interjú után, hogy ezt én miért tettem meg, vagy miért nem tettem meg. Tehát másnak is szerintem van lehetősége, ha már szuverenitásról beszélünk, bizonyos kérdésekben hasonló, vagy bizonyos értelemben kritikus véleményeket megfogalmazni. Mindig elmondva, hogy önmagában a gesztus, egy kinyújtott kéz, az akkor is ért valamit, hogyha azt valaki nem fogadja el, de azért jó lenne, ha néha meg el is fogadnák, mert azért onnan se feltétlenül lehet mindig érezni azt, hogy mondjuk ha van is bármilyen, akár miniatűrnek látszó gesztus, akkor azt valaki mondjuk elfogadja. Egyáltalán most nagyon nehéz megállapítani, hogy azon az oldalon ki és milyen gesztus tud elfogadni, vagy nem tud elfogadni, vagy egyáltalán kinek milyen mandátum van ott, mint ellenzék, ez majd eldől nyilván egy választás
során.
Igen, ez kétségtelenül így.
Tehát ilyen kezdeményezéssel láttunk eddig.
Én sem érzékeltem sokat, én szerintem érdemes lenne. Egyébként én úgy érzem, hogy...
De bocsáss meg, nem vagy már politikailag... Orbán Viktorral, hogy rátelefonálj, hogy miniszterelnök úr, nagy tisztelettel.
Nem vagyunk ilyen viszonyban, talán soha nem is voltunk. Nem is hiszem, hogy ez egy miniszterelnök, mindenkori miniszterelnök és mindenkori polgármester között még egy ekkora országban is ezt tudna működni. Ott nyilván van egyfajta munka, ami zajlik, és nálunk is van egyfajta munka, ami zajlik. Hogyha egyébként bármikor engem ő vagy bárki véleményemről megkérdezett, vagy megkérdez, akkor azt természetesen megosztom és elmondom.
Tavaly az EP választás, illetve az önkormányzati választás másnapjának reggeli június 10-én készítettünk fel egy interjút, és akkor azt mondtad, hogy nehezen látott fokozhatónak azt a mozgósítást, amit a Fidesz akkor megcsinált. Ehhez képest most látjuk a harcosok klubját, ehhez képest látjuk azt, hogy mintha sokkal inkább kampány technikai problémának látná a Fidesz az, ami előtte áll, semmint egyébként adott esetben narratíva vagy tartalmi, politikai tartalmi problémának. Szerinted melyik van inkább a Fidesz előtt? Mert ugye, amikor kérdeztek arról, hogy Magyar Péter milyen kihívás elé állítja a Fidesz, azt mondta, hogy nem Magyar Péter állítja kihívás elé, hanem a társadalmi hangulat. De akkor erre a társadalmi hangulatra kampánytechnikai válaszok hiányoznak a Fidesztől, és ezt a harcosok klubja lehet, hogy megadja, vagy ellenkezőleg új tartalmi politikai innováció az, ami kellene a Fidesztől.
Igen, én azt tartom, hogy nem személyében elsősorban Magyar Péter a mi politikai ellenfelünk, hanem az a társadalmi jelenség, ami most ezt az egészet körbe veszi és körülveszi. Szerintem erre kell technikai és tartalmi válaszokat is adni. Ha a technikai alatt azt értjük, akkor nyilván egy kampányt meg kell szervezni, le kell bonyolítani, és figyelemmel kell kísérni, hogy milyen új módszerek jelennek meg adott esetben olyan terek a médiában, a nyilvánosságban, ahol ott kell lenni egy politikai pártnak a saját ajánlatával, a saját véleményével a társadalom irányába. Az online térben nyilvánvalóan ma már megkerülhetetlen.
Megkerülhetetlen, de akkor a harcosok klubja jó irány?
Én úgy érzem, hogy most elnevezés tekintetében valaki kérdezett volna engem, akkor lehet, hogy kicsit óvatosabb szót használtam volna a harcosok helyett, de lényegtelen, én ma, mikor látom, hogy milyen feladatok, milyen kommunikációs irányok vannak, amik megjelennek ebbe a klubba, mint közösségbe napi szintű témaként. Én ma semmi olyat nem látok, ami mondjuk a stílusról előbb beszéltem, stílus szempontjából egyébként akár csak megközelítőleg is vállalhatatlan lett.
Bocsáss meg, amikor Orbán Viktor konkrétan egy hamis állítást fogalmazok a politikai ellenfeléről, miszerint ő alkohol és drogfüggő, ugye erre vonatkozóan semmilyen.
Én semmilyen pontosítok, hogy amit én.
Bocsáss meg, ez kb. Az a színvonal, mint ellenzéki oldalról mindig szoktunk károsztatni ebben a stúdióban, amikor Orbán Viktor vélt, valós, gráci, nem tudom milyen kezeléséről beszélnek, az sem egy kívánatos beszédmód, de nem látom, hogy miért lenne kívánatos az, amikor Magyar Pétert vélt alkohol vagy drog használattal vádolja a miniszterelnök.
Hogy én ebben a csoportban elvétve látok ilyen jellegű mondatokat.
De nem vagytok, zömében, hogy rátsz rá, bocs.
Zömében,
nem vagytok, hogy rátsz rá.
Zömében azért, mert a maga az a közösség, akinek én tagja vagyok, maga az egyik alpolgármesterem adott esetben, az nyilván lát el politikai feladatokat is a Fideszen belül. Azt gondolom, hogy ez teljesen így normális, hiszen így indultunk a választásokon, és így kaptuk meg a fehérvárjaktól, vagy részben így kaptuk meg a mandátumot. És nyilván így rálátok azért arra, hogy milyen kommunikációs irányok vannak a politikai párton belül. és ezek a kommunikációs irányok, amik az online térben bennünket segítő embereket érintik, azok ebben a pillanatban inkább lájkokra, megosztásokra terjednek ki. Azt én egy nagyobb kérdéskörnek tartom, amit feszegettél az elején ennek a kérdésfeltevésnek, hogy ennek a tartalmával kapcsolatban én szerintem az elégséges-e, hogy az embereket meggyőzzük arról, hogy továbbra is az a jó döntés, hogy mi vezessük tovább Magyarországot. Nekem itt van elsősorban és inkább hiányérzetem. Tehát én úgy érzem, hogy kellenek még témák, sok van még a választásokig, tehát azért se jogilag nincs még kampány, sem még előttünk van eleve egy nyár, utána egy őszi, akár parlamenti, akár politikai időszak, tehát témafelvetésre még bőven van idő, de mindenképpen szükség lesz további témákra. Nem érzem a fehérvári kávéházak beszélgetéseiben rezonálnának azokra a témákra, amiket mi igazán felvetünk. Sokkal inkább volt téma az elmúlt napokban, mondjuk, hogy mi történik a Vidivel a mi esetünkben, vagy színházigazgatói pályázat igen, van, hogy kik fognak ezen a pályázaton részt venni. Lokálisan én úgy érzem, hogy az emberek zömét, pártállástól függetlenül ezek a kérdések sokkal jobban érdeklik, és gyanítom, hogy országosan is kell még olyan témákat találnunk, amelyekkel szerintem jobban meg lehet szólítani az embereket, és nem azt állítom, hogy mondjuk Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának, vagy NATO-hoz csatlakozásának kérdése nem fontos az ország szempontjából, mert nyilvánvalóan és egyértelműen az. De emellé oda kell tenni, és benne szerintem több belpolitikai témái közé egészen.
Benne van az ország öt legfontosabb sorskérdése között?
Számot nem mondanék, szerintem benne van a fontos témái között, de én szerintem vannak olyan témák, amik legalább emellett az első háromban én Cserpakovics András magánszemély, lehet, hogy azért az elmúlt napokban másokkal voltam elfoglalva, én úgy érzem, hogy azok talán hangsúlyosabbak. Miközben igenis nagy kérdés mezőgazdasági támogatás, önkormányzati települési támogatások kérdésében, hiszen hogyha Ukrajna belép, főleg gyorsított ütemben, akkor nyilvánvalóan ott olyan jelentős fejlesztési forrásokra lesz szükség, amik mondjuk a közép-európai városok elől is elvisznek fejlesztési forrásokat. Tehát nem csak az agráriumot, hanem akár a nagyvárosi fejlesztéseket is egyébként nagyban befolyásolják, hiszen az uniós átlag fölé fog kerülni egészen biztos a magyar nagyvárosok döntő része is, tehát nem fogunk kapni felzárkóztatási alapokból pénzügyi forrásokat. Tehát nagyon is érinti a települések világát is ez a kérdés, de ugyanúgy érdekli és érinti az oktatás kérdése, az egészségügy vonatkozó kérdései, a szociális szektor, közösségi közlekedés, hogy akkor egy fővárosi vagy nagyvárosi problémákat is említsünk. Tehát ezekkel a kérdésekkel szerintem hangsúlyosan kell foglalkozni a következő
hónapokban is. Hogy és szerintem volt csatlakozása nincs az ország három legfontosabb sorskérdése között.
Én azt mondom, hogy fogalmazzunk úgy, hogy az emberek fejében egészen biztos, hogy jelenleg nincs ott. És azt fogja eldönteni a választás, hogy mi van az emberek fejében.
Azt mondtad, hogy egy pártnak ott kell lenni a társadalomban, vagy pontosabban a társadalom nyilvánosságban az ajánlatával. Hogy fogalmazzál meg ma, mi a Fidesz ajánlata a magyar nép számára?
Azt gondolom, hogy azért a kormányzás tekintetében rengeteg olyan eleme van ennek a kormányzatnak, akár a családpolitika, vagy a azt mondom, hogy izgalmasabbat mondjam, ami biztos, hogy egy olyan ajánlat, amit érdemes folytatni. A mi esetünkben mondjuk a települési fejlesztés politika egészen biztos, hogy ez. Hogy az eladósodást nem engedjük meg mondjuk a települések esetében, szerintem ez is lehet egy ilyen fontos politika, és fontos jövőkép a biztonság, a stabilitás szerintem lehet az. Szerintem a béke kérdése az kulcskérdés, szerintem az embereket továbbra is érinti és érdekli, és ami miatt én előhoznám ezeket a témákat, akár szakpolitikai témákat is, az túl azon, hogy általában ilyenekkel kell foglalkoznom, mint polgármester, ennek van egy nagyon egyszerű praktikus oka is, hogy én ma egyáltalán nem látok az ellenfélnél, nevesítsük a Tiszánál, ezekben a kérdésekben igazán álláspontot, különösen nem egyértelmű álláspontot. Tehát én megpróbálnám igenis kiugrasztani azt a bizonyos nyulat abból a bizonyos bokorból ezekben a kérdésekben, hogy pontosan, kedves Magyar Péter, ő mit gondol mondjuk a mi esetünkben az önkormányzati politikáról, mit gondol a települések hatásköréről, ön szerint az iskoláknak itt van jobb helye, ott van jobb helye, hogyan finanszíroznák?
Orbán Viktornak vállalnak kellene egy vitát, Magyar Péter, mert ugye ezt kezdemi azt az elmúlt napokban.
Nem láttam ezt a kezdeményezést, bizonyára volt ilyen. Szerintem nagyon messze vagyunk még a választási kampánytól. Szerintem egy ilyen vita ott majd fölmerülhet, hogy adott esetben melyik fél hogyan áll majd ehhez, elvállalja, nem vállalja el, azért az nyilván egy nagyon bonyolult kérdés. Én itt vagyok és beszélgetek.
Beszélt a Harcosok Klubja rendezvényén, hogy azt kéri, sőt követeli a fideszes polgármesterektől, képviselőktől, beszélőfejektől és így tovább, hogy vállalják ezeket a közpolitikai, illetve nyilvánosság előtti vitákat. Kellene ezeket jobban vállalni a Fidesznek?
Én minden olyan meghívásnak eleget teszek, ahol akár más politikai oldalhoz tartozó polgármester kollégával van vitám, vagy beszélgetésem. De azért valljuk be őszintén, hogy ez szerintem nem csak az egyik oldalon múlik, tehát azért nem látok tömegével politikusokat mondjuk az ellenzéki oldalról a jobboldali médiába. Nem ülök ott a szerkesztőségben, nem tudom, hogy kit és hányszor hívnak meg, mert nyilván ez egy jogos felvetés lehet, hogy meghívják-e őket. Én úgy hallom, hogy igen, de nem nagyon mennek. Uh-huh. Szerintem úgy általában a magyar politika, nem is biztos, hogy csak a magyar politika, ennyiben talán legyünk egy kicsit árnyaltabbak, mintha a nemzetközi politika is abba az irányba menne, hogy kényelmesebb bemenni ahhoz a médiához, ahol azt gondoljuk, hogy talán nehezebb, vagy kellemetlenebb, vagy kényelmetlenebb kérdések kevésbé fognak érkezni. De az embereket szerintem nem feltétlenül ez a beszélgetés, mert nem tudom, hogy egy vidéki polgármester mennyire érdekli mondjuk a budapesti közveleményt, de ezek a beszélgetések, vagy ezek a fajta viták jobban fogják érdekelni egyébként azért is, mert többet megtudnak arról, hogy egy-egy oldal, vagy egy-egy politikus véleménye őket érintő konkrét ügyekben pontosan micsoda. Mert engem zavar az, hogy mondjuk Fehérváron senkivel nem tudok egyeztetni, tárgyalni, nem ismerem a véleményét, aki ma mondjuk a Tiszához tartozik, mert mint politikai párt nem létezik, szigetek léteznek, de ezeket mi nem ismerjük, és a helyi közügyekben sem nagyon ismerjük az ő álláspontjaikat, vagy ha valaki megszólal, akkor nem tudjuk, hogy ő ezt most magánszemélyként tette, vagy egy ott esetben egy politikai közösséget képviselő módon szólalt meg, és mondta el a véleményét. Szerintem ez egy demokrácia probléma, mert ha valakivel szeretnék vitatkozni, az tudnom kéne, hogy kivel tudok leülni mondjuk egy stúdióba vitatkozni. Tehát én hoznám elő ezeket a témákat pragmatikus okokból is megközelítve. Szerintem a Fidesz elég pragmatikus párt szokott lenni. Tehát ha valahol lehet változást várni, szerintem a Fidesz egy ilyen politikai alakulat. Remélem, hogy még mindig ilyen politikai alakulat. És ha ezen változtatnék, mert ma szerintem nincs tartalmi mondani valója, vagy lehet, hogy pontosítok, vagy finomítok, nem akar erről érdemben beszélni Magyar Péter és a Tisza párt, pontosan azért, mert nála is azért elég heterogén az a közösség, aki most rá szeretne szavazni, ezért beszélek én társadalmi jelenségről, mert szerintem nagy részét azt tartja össze, hogy minket nem szeretnének kormányon látni, ezért szavaznak arra, akiről úgy gondolják, hogy le tud bennünket váltani. De magyarul nem hoznak elő szaktémákat, mert ott kiderülne, hogy teljesen mást gondolnak az ő támogatói különböző kérdésekről.
Ez világos, de akkor kellene a Fidesznek új társadalmi szerződést ajánlani a magyar népnek szerinted?
Szerintem minden ciklus végéhez közeledve meg kell nézni, hogy mit végeztünk, mit tudtunk elvégezni, és szerintem néha lehet önkritikával azt is elmondani, miben nem tudtunk előrelépni, és ebből következik az, hogy mi az ígéretünk, vagy mi az, amire a bizalmat kérjük, vagy aminek a végrehajtásához a bizalmat kérjük az emberektől egy új választás során.
Hát akkor szükség van erre, vagy sem?
Szerintem szükség lenne rá, igen.
Orbán Viktor alkalmas még arra, hogy ezt megajánlja?
Én azt gondolom, hogy ha valaki a Fidesznél alkalmas, akkor ő igen.
Azért kérdezem ezt,
a ruga, tehát szerintem a Fidesz...
Népszállnak adott interjúban azért kérdezem ezt, és aztán mindenképpen fejez ki a gondolatodat, de úgy fogalmaztál, hogy ha az a kérdés politikailag árt a Fidesznek a nervállalók vállalkozói körnek nevezett csoport, akkor azt mondom, hogy igen, árt. Na most Orbán Viktor édesapja Orbán Győző 2024-ben 1,3 milliárd forinttal tudta gyarapítani a család vagyonát. Orbán Viktor unoköccse Orbán Dávid tavaly 500 millió forint osztalékot vett fel néhány hónap alatt. Orbán Ráhelnek a férje, Tibor Szisván, tehát Orbán Viktor veje, a 100 milliárdos vagyonát idénre csaltam a kétszeresére 188 milliárdra növesztette. Szóval kérdezem azt, hogyha ez a kritikád, akkor mit mond el mindez a felsorolás Orbán Viktorról?
Én szerintem mit mond egy kicsit a közbeszédünkről, mert lehet, hogy azért, mert egykor jogász voltam, sajnos vagy nem sajnos, ez már elég régóta volt, szerintem a szavaknak mindig van jelentősége. Ugye egy vagyonra szert lehet tenni jogszerűen és jogellenesen. Ha valaki jogszerűen szerez vagyont, akkor lehet róla sok minden véleményünk, de igazán szerintem nekem arról nem kell állást foglalni. Ha pedig valaki szerint valaki, bárki is, jogellenesen, jogszerűtlen módon jutott vagyonhoz, akkor pedig vannak az igazságszolgáltatásnak olyan eszközrendszerei, eljárási mechanizmusai, amit feljelentésnek hívnak, az ott adott esetben rendőrség vagy az ügyészség irányába elindított jogi eljárásokat jelent, és majd a bíróság pedig egyszer hoz egy döntést, hogy valami jogellenes vagy nem jogellenes. Nagyon sok szavunkat kezdjük szerintem a tekintetben kiürésíteni, hogy már mindenre mondjuk. Mindenki korrupt, mindenki ilyen, mindenki olyan, mindenki kommunista, mindenki fasiszta, most mondok direkt nagyon, nagyon szélsőséges szavakat. Mindenben diktatúrát látunk, és nekem ezzel az a problémám, hogy kiürésítjük ezeknek a szavaknak a jelentőségét, és mondjuk a mai fiatalok már nem is biztos, hogy feltétlenül tisztában vannak ezeknek a szavaknak a súlyával. Uh-huh. És szerintem ez egy problémája a közbeszédnek. Ha valakiről valamit állítok, akkor azt tudnom kell bizonyítani. Ugye van egy szint, ameddig ez egy politikai állítás, egy politikai vélemény, és nyilván van egy szint, ami pedig már szerintem egy jogi kérdés, amik pedig már nem a műsorok elé tartoznak, hanem a megfelelő igazságügyi fórumokra.
Az, hogy a szavak elértéktelenedés egy kortárs demokrácia deficit, az abban nincsen vita kettőnk között.
De szerintem ebben azért... Már találtunk közös nevezőt.
Már is találtunk.
Magyarul van értelme beszélget.
Az nem kérdés, de szerintem az is része ennek a problémának, hogy itt nyilván van ezeknél a vagyonosodásoknál a jogszerűség kívánalmainak így vagy úgy, de ezek megfelelnek. Nem ez a probléma. Hiszen nyilvánvalóan a ti politikai ellenfelétek 2010 előtt is képesek voltak a jogszerűség elveinek megfelelően például végkielégítést adni bizonyos állami cégvezetőknek, amit aztán visszaszedtetek tőlük, hiszen nyilvánvaló, hogy a közerkölcsel, vagy a, hogy mondjam, az igazságosság fölfogásával nem találkozott a ti politikai közösségeteknek. És szerintem itt az az alapvető kérdés, hogy ha ezek jogszerűek is, kívánatosak-e, és egyáltalában lehetséges-e az, hogy a miniszterelnöksége alatt Orbán Viktor családja 100 milliárdokban mérhető vagyon tudott fölhalmozni, illetve hogy a hozzáköthető üzleti körök milyen mértékben tudnak vagyonosodni. Tehát, hogy ez jót tesz az országnak, vagy sem?
Ha megengednek nekem most azt, hogy egy konkrét családtól ellépve magáról, akkor arról a neres mondatomról mondanám el azt, hogy politikailag azért gondolom azt, hogy maga ez a struktúra árt vagy árthat egy politikai struktúrának, mert magának az országnak is árt vagy árthat. És nem feltétlenül csak azért gondolok erre, amiért az emberek többsége ilyenkor szokott, hogy most akkor mi volt korrupció, és mi nem volt korrupció, mert erről elmondtam a véleményemet, hanem azért, mert szerintem egy nemzeti tőkés osztályra szüksége van egy országnak. Szerintem van ilyen tőlünk nyugatra, délre és északra is. Lehet, hogy ott is vannak arról viták, hogy elég sokrétű-e az, vagy mennyivel volt a politikának szerepe, hogy annak idején azok a cégek, vállalatok, bankok, pénzintézetek felemelkedtek, és mondjuk az adott országban azért nagyon nehéz rajtuk kívül munkához jutni. Hanem mert a nemzeti tőkés osztálynak szerintem van felelőssége a társadalma irányába. És szerintem az is nagy kérdés, hogy ez a magyar nemzeti tőkés osztály ma megfelel ennek a felelősségnek, és jól gyakorolja azt a felelősséget, ami abból a pénzügyi, vagyoni koncentrációból fakad, amit általában ezek a nagyon gazdag vállalkozók maguk mellett mögött tudhatnak. És nekem itt van jelentős hiányérzetem. Lehet, hogy most a Vidi mondatja velem, és lehet, hogy egy kicsit a elkeseredettség.
Hát azt, hogy nem túlzottan mutatkozik meg ez az attitűd Garancsi Istvánnak.
Inkább majd erről is beszéljünk két mondatot, mert szerintem ez sem ennyire egyszerű, ha az egész másfél évtizedet nézzük, de úgy érzem, hogy társadalmi felelősségvállalásból, hogy ezt a szép kifejezést alkalmazzam, még nem tartott a magyar vállalkozói közösség, ahol szerintem tartania kellene, és most nem egy osztrákhoz, vagy nem egy svájcihoz, vagy nem egy skandinávhoz minősítem, de a közép-európai szinthez képest is én jóval több szerepvállalást várnék azoktól, akiknek jóval több jut a társadalom javaiból, és feltételezzük, hogy ezt abszolút munkával, abszolút jogszerűen szerezték meg. De a vagyon arra is való, hogy a közösséget is próbáljuk abból fejleszteni, és hogyha kinek mihez van kedve, tehát nem én szeretném polgármesterként megmondani, hogy ki a saját vagyonából mire áldozzon, az az egyén dolga. Csak azt szeretném kérni, hogy a közösség irányába tegyen ilyen gesztusokat, legyen az a kultúra támogatás, legyen az oktatás támogatása, egészségügy, szociális felajánlások, adott esetben sport támogatás. Egy társadalmunk nagyon sok területet ad meg lehetőségként, még nálunk gazdagabb országokban is ahhoz, hogy a mecenatúrának legyen jelentősége. Ezt tudjuk, hogy a második világháborúval gyakorlatilag megszűnik, és szerintem 90 után, ez még legyünk finomak, diplomatikusak, nagyon lassan áll helyre, és szerintem nagyobb mecenatúrá lenne lesz szükség ettől a közösségtől. Hozzáteszem, nem csak azokra a vállalkozókra gondolok.
Tök jó lenne, hogyha jakstoppot tudna legalább egy nyárig gyakorolni Mészáros Lőrinc, mert valóban azt látjuk, hogy onnan érkezik meg a jó időnek a híre, hogy látjuk, hogy egyel nőtt a jaknak a mérete, de amikor mondjuk, nem tudom én, belül beszélgettek erről, szóval nem szoktatok kínotokban röhögni azon, hogy ezt az embert sikerült a leggazdagabbá tenni a 15 éves kormányzással? Tehát, hogy azért, hogy mondjam, a Fidesz még szerintem a politikai ellenfelé sem vádolhatják azzal, hogy a kezdetek kezdetétől kezdve ne lett volna meggyőződéssel valva az az elf, hogy valóban a nemzeti tőkés osztályt kell építenie, amiről nyilván lehet sok mindent elmondani, de mondjuk el lehet ezt képzelni úgy is, mint ami mondjuk valamilyen módon tényleg a képességek, a vállalkozó szellem, a kockázatvállalás, az adott esetben vett felelősségvállalás attitűdjei miatt valaki kiemelkedik, és ilyen vagyonelemeket, ilyen cégbirodalmat kezd el igazgatni. De most, bocsáss meg, tehát, hogyha Mészáros Lőrinc egy mintapéldája lenne a nemzeti vállalkozói réteg, a nemzeti tőkés osztálynak, akkor én felteszem, hogy őt azért gyakrabban mutogatnák egyetemi katedrákon, vagy bárhol másutt, ahol mondjuk például arról kellene a felnőtt nemzedéknek tájékoztatást adni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki kiemelkedő vállalkozó legyen. Úgy kerül a nyilvánosságot, hogy arra nagyon nehéz igazából jó jelzőket találni, és felteszem, ti sem örültök neki, amikor megszólal.
Én szerintem azért a világban nagyon sok olyan gazdag ember él, aki nagyon kerüli a nyilvánosságot. Ennek különböző okai lehetnek, tehát ebből én messzemenő következtetést nem vonnék le. Azt azért talán mégiscsak kritikusan viszont megjegyezném, és emlékszem, hogy az elmúlt hetekben nem csak én fogalmaztam meg ezzel szemben kritikát, hanem akár még kormánytagok is, nem is egy. Hogy szerintem vannak helyzetek, amikor figyelemmel kell lennünk arra a közösségre és arra a társadalmi környezetre, ami körülvesz bennünket. Lehet, hogy megtehetem, hogy elmegyek a Bajnokok Ligája döntőjére, és mindent extrán csinálok e tekintetben, de az egy dolog, meg kell-e tennem, vagy biztos helyese, hogy megteszem. Ez a kettő kérdéskör, ez teljesen különböző. Vagy beülök az autóba, és elautózok néhány száz kilométert, mint ahogy egyébként biztos sokan tettek ilyet.
Te 35 évet tettél az életedből erre a pártra.
Ezt szerettem volna folytatni. Tehát Hogy azért érzem én ezt nagyon kritikusnak, és azért reagálnék, hogy én bennem azért nincs a mosolyra késztetés ebben az ügyben jelenleg, mert hogy jelenleg jóval nagyobb ügyek mentén vannak kockázatok, mint hogy mosolyogjak erről. Tehát ha én hiszek abban, már pedig hiszek, hogy minden problémánk ellenére jelenleg nem látok, nem alternatívát, mert nem szeretek mondani, valaminek nincs alternatívája, szerintem egy demokráciában mindig mindennek van alternatívája, hiszen az emberek dönthetnek sokféle módon, de nem látok olyan ajánlatot, ami a rengeteg társadalom előtt lévő kérdésben jobb ajánlat lenne annál ellenzéki oldalon, mint amit mi tudtunk letenni az elmúlt 15 évben, minden hibánk ellenére is. Ha én ebben hiszek, és azt gondolom, hogy sok nagy kérdésben mi látjuk a világot jól, akkor nagyon nem szeretnék arra ébredni egy reggel, hogy azért vesztettük el a kormányzás lehetőségét, mert valaki képtelen volt fölmérni a tettei következményeit, miközben ő nem viszi a saját bőrét politikailag a vására, szemben mondjuk a politikus társaimmal, akik majd abban a 106 egyéni választókörzetben elindulnak, vagy az ő kampányukat, munkájukat mondjuk politikai szereplőként segítik. A felelősségérzet tehát a nagy társadalom közösségén túl ezeket az embereket a szűkebb közösségek iránt is meggyőződéssel vallom, hogy kényszerítenék arra, hogy tetteik következményeit fölmérjék, vagy segítsük őket ahhoz, hogy föl tudják mérni.
Mészáros Lőrinc, az ő gazdagodása nem szégyen a Fidesznek?
Ugyanezt tudom mondani, hogy jogilag én ezt nem ítélem meg, és főleg nem ítélem el, és nem szeretnék az irigység kategóriájába se beleesni. Közéletileg magát, ezt a helyzetet jelenleg károsnak tartom. Emellett azt is látom, hogy benne például van egy olyan erény, amit én nem mindenkibe érzékelek, akár a saját városomban sem, vagy máshol, hogy benne azért van például lokálpatriotizmus, amit én egy fontos értéknek tekintek.
Most Mészáros Lőrincről beszélsz.
Igen, lokálpatriotizmus. Tudom, hogy
főleg
Budapestről nézve adott esetben értem, ha valaki ezen mosolyog, de azért ő nem felejtett el, hogy honnan indult, és abba az a közösség szerintem elég sok mindent kap tőle. Ha lehet például egy olyan dolgot kiemelni, amit szerintem mások átvehetnének, nyilván nem abban az arányban is mértékben, ahogy neki erre lehetősége van, de azért nagyon sok sok ember él egy-egy közösségben, akinek van lehetősége segíteni másoknak, vagy az adott település fejlődését. Lokálpatrióta értelemben van mit fejlődnünk. De még egyszer, ez nem írja fölül azt a véleményemet, hogy most nagyon-nagyon észnél kellene lenni. Neki. Más nem azért, ha más neki nem
politikai.
Neki személyesen is, és másoknak is.
Miért szeres Lőrincnek észnél kellene lennie?
Észnél kellene lennie.
Van ez a Vox 2025 nevű kezdeményezése a kormányzatnak, és a Népszava információi szerint több fideszes polgármesternél kiverte a biztosítékot, hogy a központi kommunikációs stáb, hát igazából Ukrajna ellenes kiállásokat vár tőlük a Vox 2025 melletti kiállás vagy akció keretében. Kérdezem, hogy hozzád érkezett esetleg ilyen megkeresés, illetve hogyha érkezik ilyen megkeresés, eleget tennél-e neki?
Érkezett megkeresés, de már azt követően, ahogy én nyilvánosság elé léptem ezzel a kérdéssel, ugyanis mindig minden ügyben, amikor megkérdezik az emberek véleményét, akkor azt szoktam kérni a fehérvárjaktól, hogy az emberek mondják el a véleményüket. Valaki megnézi, megtalálja az én Facebook oldalamon ezt a posztot, és ez a poszt ez erről szól, hogyha megkérdeznek, akkor mondjuk el a véleményüket. Nyilván azt meg mindenki eldönti, hogy mondjuk ebben a kérdésben az-e a véleménye, hogy igen, az-e a véleménye, hogy nem, vagy az-e a véleménye, hogy mégsem küld vissza egy ilyen kérdőívet, vagy nem él egy ilyen voksolás lehetőségével. Az én dolgom az, hogy felhívjam egy ilyen lehetőségre a figyelmet, ezt mindig megtettem az elmúlt években, most is így jártam el, nem azért, mert kaptam volna egy ilyen ukázt, hanem azért, mert ez volt az eddigi gyakorlatom a saját politikai pályám során.
Na forduljunk rá akkor a sokszor már beszélgetésünkben vidékként hivatkozott Fehérvár FC történetére. Ugye itt a lényeg az, hogy Karancs Istvánnal, jelenlegi korábbi tulajdonossal zajlott egy előteljes sörtét. Röviden összefoglalva, ugye a csapat az utóbbi évben nem mutatott fényes teljesítményt, májusban pedig kiesett az első osztályból. Na most Garancsi nem akárki igazából a nemzeti együttműködés rendszerében. Van egy elhíresült mondás, ami szerint őt kötélbarátság fűzi a miniszterelnökhöz. Ez ugye a hegymászok egymásba vetett bizalmára utal. Na most azt a posztot, amit te tettél ki, amiben őt is okolod a kudarcokért, vagy legalábbis úgy fogalmazol, hogy ha nem akarja hatékonyan működtetni a klubot, akkor adja el, ezt te első dühödben írtad?
Semmiképpen nem. A dű szóet egyáltalán nem használnám. Ha már használnék valamilyen érzelmet, akkor az a szomorúság lenne. Polgármesterként és szurkolóként egyaránt. Ez nyilván bennem volt, de emlékeztetnék mindenkit. Nyilván nem feltétlenül mindenki az én oldalamat követi, vagy nem a Vidivel kapcsolatos megfogalmazott véleményemet, de hogy én 2 évvel ezelőtt már megszólaltam ebben a kérdésben.
Igen.
És akkor is elmondtam, hogy én hogy látom a helyzetet, senkit nem érhetett váratlanul, hogy most is megteszem. Azért nem tettem meg a bajnokság utolsó fordulóiba, mert szerintem a polgármesternek ilyenkor nem az a dolga, hogy kritizáljon, hanem az a dolga, hogy próbálja az embereket szurkolásra buzdítani. Ezért hirdettük meg azt a lehetőséget, ami kedvezményes jegy vásárlást adott a szurkolóknak, és megtelt ugye majdnem a stadion az utolsó bajnoki mérkőzésen a Loki ellen. De a kiesés abszolút benne volt szerintem nem ebben a bajnoki idényben, hanem az elmúlt 3-4 év folyamatában. Tehát engem váratlanul, és szerintem senkit, aki a Vidi sorsát követte, nem érhetett, hogy kiestük. Bennmaradhattunk volna, alakulhatott volna az utolsó néhány forduló. Másként voltak olyan konkrét helyzetek, amiknél egy-egy pontot szerezhettünk volna, és akkor lehet, hogy bennmaradtunk volna. Nem tudom, hogy mi lett volna, ha, ugye ez nem játszik soha, de szerintem akkor ugyanúgy beszélnénk erről a kérdésről. Mert szerintem Garancsi István ezt a kérdést, hogy ő ki szeretne szállni a Vidiből, már korábban eldöntötte.
Ezt nem törődömségnek azonosítottad be?
Beszélhetünk az első megközelítésben a teljes másfél évtizedről, mert én úgy tartom korrektnek, hogy amikor 2007-2008 követően Garancsi István átvette a Vidit.
Amúgy miért? Bocs, ez fontos kérdés, mert ugye akkor tényleg egy történeti kontextusban. Tehát azt lehetett tudni, hogy elindul felcsúton a Foci Akadémia, és sokáig azt lehetett látni, hogy igazából a Foci Akadémia gyakorlatilag egy utánpótlás nevelő intézménye a Videótonnak. Legalábbis maga Orbán Viktor is erre utal többször, hogy valami ilyesfajta elképzelés volt az ő fejében is, és igazából Garancsi meglepő módon kerül oda a akkori Videóton FC-hez tulajdonosként, és nem ad rá igazából magyarázatot, hogy őt miért érdekli a futball, nem is nagyon lehet igazából ilyen körökben látni, inkább ő a természetjárásban látszik involválódva lenni. Szóval, hogy mi az oka annak, hogy egyáltalán nevére vette a Videótont?
Most sajnos azt az unalmas mondatot tudom elmondani, ezt tőle kell megkérdezni. Mi azt láttuk, hogy ő megérkezik annak idején azzal a szándékkal, hogy megvásárolja a Videótont. Egy akkori helyzetben, ami helyzetet valójában a folyamatos csőd állapota jellemezett, hiszen hosszú-hosszú éveken keresztül az önkormányzat éves szinten mentette meg a pénzügyi csődtől a Vidit. Majd amikor ő több ütemben, lépésben megvásárolta a Vidi egészét, nyilván azt a céget, amelyik a klubot működteti, akkor azért egyrészt következett olyan időszak, aminél a pénzügyi teher egyre kisebb arányban volt az önkormányzaton. Tehát azt is mondhatnám, hogy soha olyan kevés pénzébe az önkormányzatnak nem került a fehérvári foci, mint ebben a másfél évtizedes időszakban, hiszen volt olyan több esztendő is, amikor a nagy csapat finanszírozásához a város egyetlen egy forintot nem kellett, hogy biztosítson, hanem az utánpótláshoz és különböző jogi megoldásokkal a stadion működtetéséhez járult valamilyen arányban mindig hozzá az önkormányzat, de a nagy csapat finanszírozásához hosszú időn keresztül nem. És ugye ez egy sikeres időszak is volt, ha sportszakmai szempontból nézzük, hiszen több bajnoki cím, kupagyőzelem, nemzetközi kupaszereplés is ennek az időszaknak a része. Tehát szerintem fontos, hogy ezt is elmondjuk, mert ez is ezen időszak, ami most úgy látszik, hogy lezárul nagy valószínűsége, ugyanis nem írtuk még alá az üzleti szátruházási szerződést most, amikor még beszélgetünk, tehát nem tudom teljesen oda tenni a pontot a mondat végére, vagy múlt idővel zárni ezt az időszakot.
De ha rajtatok múlik, akkor ti lesznek.
Igen, a város közgyűlése azt a döntést hozta meg, hogy ezzel a nehéz és nagyon rövid időt magába foglaló ultimátummal nem tud mást kezdeni, mint hogy megpróbálja azt az időt meghosszabbítani, ami ahhoz kellhet, hogy a klub egy megfelelő tulajdonos által a jövőképet tudjon maga elé felvázolni. Ez egy év lehet, egy bajnok idény maximum, mert addig rendelkezik a KFT olyan pénzügyi lehetőségekkel, illetve vagyonértékű jogokkal, hogy a költségcsökkentés mellett, tehát ez nagyon fontos, hogy az nem elkerülhető.
Mit jelent, fizetések fognak csökkenni, vagy milyen kiadások?
Igen, nyilván egy NB1-es csapat és egy NB2-es klub működtetése az egy jóval különböző költségvetésből megvalósítható.
Miért, bocs, kevesebbet fognak kapni a játékosok?
Kevesebbet fognak kapni a játékosok. Nem lesz külföldi játékos, hiszen szeretnénk a magyar szabály szerinti MLS támogatásnak a pénzösszegét lehívni teljes egészében, erre a klub működésére ez szükség lesz. Tehát magyar játékosokkal fogunk elindulni, már rengeteg fiatal magyar játékossal, tehát a profi csapatnak a működtetése egy nagyságrendben fog kevesebbe kerülni. Tehát egy évig mi most úgy látjuk, hogy jelentős plusz pénzügyi terhet az önkormányzatnak ez nem jelent. De hangsúlyozottan a döntésnél is így szerepel a közgyűlési határozatban, nyilvánosság előtt is erről tájékoztattam a közvéleményt, hogy egy bajnoki idényig igaz ez a szenárió, mert egy bajnoki idény múlva ebbe a KFT-be, még másodosztályú csapat működtetése esetében is jelentős pénzügyi forrást kellene valakinek investálni. Ez pedig nem lehet. Nyilván ez függ a kerettől, de én azt mondom ma, hogy milliárdos nagyságrendű összeget, ezt nyilván egy városi költségvetésből nem tudjuk biztosítani. Na erre utaltam akkor, hogy lehet, hogy mondjuk adott esetben fölmerülne, ha csak a szívünkre hallgatnánk, ha lehet ilyen kifejezéssel még élni egykori Fidesz jelmondatra utalva, akkor lehet, hogy elgondolkodnánk rajta, de ezt már a kötelező feladat ellátásból kellene átcsoportosítani, amit egyszerűen nem csak jogilag, nem csak politikailag, hanem morálisan sem tehetünk meg. Tehát vagy új tulajdonosnak, vagy új befektetőnek, vagy új szponzori körnek egészen biztos, hogy meg kell jelennie ebben az egyesztendőben. Semmi más nem történt tehát, hogy nem két hét alatt szűnik meg a Vidi, hanem kaptunk egy évet arra, vagy megpróbálunk egy évet felhasználni arra, hogy találjunk egy új befektetőt és tulajdonost. Egyáltalán nem lesz könnyű ezt a mostani gazdasági helyzetben megtalálni.
Hát de nem csak ezért, ugye azt is lehet látni, hogy a MOL is kiszállt már a Fehérvár FC-ből. Ugye 2023 még 2,3 milliárd forint volt a bevétele a futballklubnak, tavaly már csak 1,6 milliárd, és a pénzügyi beszámoló kiegészítő melléklete alapján azt lehet látni, hogy a szponzori bevételek elapadásából ered a különbözet. És hogy azért kérdeztem az egész felcsút kérdést, mert én abszolút laikus vagyok a fociban, de nekem úgy tűnik, hogy azzal, hogy a felcsút felkerült az NB1-be, és azzal, hogy igazából most már nem az akadémiának az utánpótlás, nem az akadémia az utánpótlás intézménye a Videotonnak, gyakorlatilag túlnőtt, vagy az étvágya megnövekedett a Vidi ellenében, és igazából futballszakmai, vagy pláne a futballszakmát, a futballt működtető befektetőknek érdekeltsége abban, hogy a Fehérvár FC működjön tovább a felcsút mellett, nem nagyon látszik.
Most mondhatnám egy korábbi témafelvetésünkre visszautalva, hogy akkor most kiderülhet az, hogy a NER-en kívüli gazdasági szereplőknek, vállalkozóknak, cégeknek lehet-e érdekes egy ilyen struktúrájú klub, és lehet-e érdekes az, hogy bebizonyítsák azt, hogy van élet azon kívül is, és föl lehet vállalni egy ilyen közösség számára fontos kérdésköröket, hajrá! Én nagyon várom nyitott ajtóval azokat a befektetőket Magyarországról vagy külföldről, akik szeretnék megmutatni azt, hogy másként is jobban is lehet ezzel a dologgal élni, és lehet csinálni.
Ebben őszintén bízol?
Ha nem bíznék abba, hogy a Vidi lehet egy jó értelmevet jó portéka, akkor nem ezt a döntést hoztuk volna. Ha azt úgy kérdeznéd meg, hogy biztos vagyok-e abban, hogy ez sikerülni fog, akkor ebben sem lehetek biztos. Tehát nem merem azt megígérni, nem is ígértük meg a fehérváriaknak, vagy a Vidi szurkolóknak, hogy biztos, hogy egy év alatt ez sikerül. Azt ígértük meg, hogy nyerünk egy évet azért, hogy megpróbáljuk, hogy ezt el tudjuk érni. De ha már itt az utánpótlás is szóba került, hogy itt azért 450 gyermek is, fiatal is sportolt, ez önmagában azt gondolom, hogy jelentős
szám, persze.
Nyilván szülőkkel, akik adott esetben majd a testvéreket is szeretnék idehozni, azért ez egy lokálpatrióta kérdéskör is, identitás kérdés is helyben, nem önmagában csak a Vidi, hanem egyáltalán a sport és a kultúra. Ez a kettő nagyon közösségformáló erő egy város és agglomerációja életében. De itt akkor hagy utaljak arra, mondod, hogy kevésbé szereted a focit, de talán arra te is emlékszel, vagy hallottál erről, hogy 40 évvel ezelőtt az UEFA kupa menetelésben egy Videoton nevű csapat az eljutott a kupa döntőbe, és a Real Madridot Madridba sikerült Mayer Lajos góljával megvernünk. Pont 40 éve ennek, tehát szimbolikus az is, hogy ezért sem engedhettük meg, hogy ez most történjen meg, mert valahogy nagyon szürreális, és itt jönnek elő az emberi érzések, hogy mikor mit szabad meglépni, és mikor mit nem szabad meglépni szerintem. Ha van olyan esztendő, amikor szerintem ezt morálisan nem szabadott volna meglépni, akkor szerintem az pont ez. A 39. is, a 41. is, de pont a 40. lehet, hogy én vagyok e tekintetben érzelmes, de ez több mint 1000 éves városból jövök, ahol a hagyományoknak van a közösségi erő szempontjából fontos összekovácsoló ereje. Nem mindegy tehát, hogy ezekkel a hagyományokkal hogy élünk. Ezért nem mindegy, mi a neve egy klubnak, mi a színe, mi a címere. És ami miatt a 40 évet is még mondom, hogy akkor volt egy fantasztikus mesteredzőnk, bizonyára sokan, akik néznek, hallgatnak bennünket, és szeretik a focit, még emlékeznek rá, ők Kovács Ferencnek hívják. És Kovács Ferenc halála előtt néhány héttel járt nálam, beszélgettünk egyet, hát a labdarúgásról, a Vidi helyzetéről, és akkor ő nekem elmondott, fölvázolt egy elképzelést, amit úgy állított, azt mondta, és Feri bácsit ismerve egészen biztos, hogy így volt, hogy ő mindenhol ezt képviselte, akár egy kis településen is, hogy az agglomerációban, a régióban a focinak, a piramis a csúcsán a Videotonnak kell lenni. És az utánpótlás műhelyeknek, adott esetben első-másod osztályban játszó egyéb csapatoknak is, ha fenntartható focit szeretnénk a régióban, minden szempontból, akkor azért kell dolgozniuk, nyilván sok egyéb szempont miatt, ifjúság, nevelése, egészség, stb., mint profi sport, hogy a Vidi sikeres tudjon lenni. Mindenkire rábízom, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok. Én Feri bácsit tiszteltem, és ameddig én dolgozhatok a fociért, addig az ő, ha lehet ilyet mondani, hagyatékát is szeretném tisztelni.
Az világos, hogy jól értettem azt a mondatodat, amiben arra utaltál, hogy kinyitod az ajtód a neren kívüli befektetők, vagy akár külföldi befektetők előtt is, hogy ezzel arra utaltál, hogy gyakorlatilag a neren belülről a nemzeti tőkés osztálynak ezek tagjai közül nem nagyon számolsz azzal, hogy bárki is alányulna a Vidinek.
Soha nem mondtam, hogy soha, ezt sem fogom mondani. Nyilván nekünk, mint önkormányzat, majd egy megfelelő jogi eljárás keretében lesz lehetőségünk egyáltalán értékesíteni ezt a KFT-t. Tehát ugye egy önkormányzat az nem tud olyan könnyen értékesíteni bármit is, mint adott esetben egy magántulajdonos. Tehát nekünk valószínűleg nyilván többféle jogi eljárás közül választható módon, de nyílt pályázatot kell kiírnunk. A nyílt pályázaton nyilván többen reményeim szerint fognak tudni indulni.
Az világos, de azért,
hogy ki fog elindulni, azt nem tudom.
Móricz megvonta a támogatását, és Garancs is eladja magát a klubot, azért úgy tűnik, mintha már levett volna a kezét a Vidiről.
Tűnhet így, nem mondom, hogy én vitatkozok most ezzel az álláspontoddal, de várakozó állásponton is vagyok a másik oldalon, hogy kik fognak érdeklődni egyáltalán egy ilyen labdarúgó klub iránt. Lesznek-e egyáltalán olyanok kis hazánkból, vagy határon túlról, a nemzetközi labdarúgásból adott esetben, akiket érdekelhet egy olyan klub, aminek azért vannak tradíciói, van egy utánpótlása, van egy kiváló infrastruktúrája, van egy azt körülvevő támogató közeg, nevezzük szurkolói közösségnek. Van egy önkormányzat, amelyik kész és képes az utánpótlásban és a stadion struktúra fenntartásában támogatást biztosítani. Ha van olyan portéka, ami érdekes lehet piaci alapon, akkor én hiszek abban, hogy ez érdekes lehet. Egy év múlva vagy beszélgessünk arról, hogy naívnak bizonyultam, vagy túl optimistának bizonyultam, vagy születtek ebben az időszakban megoldások. De még egyszer, most időt tudtunk magunknak adni, és a város számára, a város közössége számára fontos közügy megoldására. És azért mondom, hogy közügy, mert az elmúlt két héten bárhova mentem, bárhol jártam, mindenki ezt kérdezte. És ezért mondom azt, hogy különösen a labdarúgás esetében ez nem tudjuk nem politikai kérdésnek is tekinteni. Tehát én most beállíthatnám úgy ezt a kérdést, hogy ez egy helyi közügy csak, de nem az. Tehát a labdarúgáson belül történő eseményeknek a magyar politikában van relevanciája, legalábbis én így érzem. Hiszen mindenki ismeri a kormány elkötelezettségét a sport irányába, azon belül nyilván a labdarúgás szerepét, a labdarúgásnak a népszerűségét, és bizony azt is, hogy a labdarúgást követők, szeretők elég jelentős tábort alkotnak az országba, és egyébként ők különböző politikai meggyőződésűek. Tehát nem, nyilván nem csak a fideszesek járnak labdarúgó mérkőzésre, hanem minden párt szimpatizásai közül sokan vannak itt. Tehát szerintem nagyon sok kérdést vetett föl, akár ez az ügy is a focis társadalmon.
Hát persze, is. Ez is meglepő az, mert ugye amit a posztodban írsz és utalsz rából, gyakorlatilag azt lehet kiolvasni, hogy hát Garancs kilátásba helyezte a klub megszüntetését, amiben nem veszi át a város.
Ugye kilátásban ez volt az egyértelmű üzenet, és ez volt a...
Hát de ezt lehetem átképítem, ez mind zsarolásként.
Ezért talán mondtam is, nem ezt a szót használtam, hanem az ultimátum szót használtam ebben a műsorban is. Ez egy időben és a dolog súlyát tekintve is egy nagyon nehezen megoldható feladat, és a feladatnak csak egy pici részét tudjuk azzal megoldani, hogy az üzletész átruházási szerződést aláírjuk, és átvesszük a klubot. A nagy feladat akár a működtetésben, akár pedig az új tulajdonos befektető megtalálásában, ha mennyiben ez egyáltalán lehetséges, még előttünk áll és előttünk van.
Záró kérdés. 2020-ban országgyűlési választások lesznek majd, és hát valóban már most rendkívül felfokozott a közhangulat. Nagyon megalapozottan lehet azt vélelmezni, hogyha kicsi lesz a különbség a két tábor között, legyen bárki is a vesztes, nagyon nehezen fogja tudni elismerni a másik győzelmét, és a jó ég tudja, hogy milyen elhúzódó, nem tudom, újraszámolás és egyéb jogtechnikai problémák sorának nézeli az ország. Tehát, hogy mely utat olyan tudjon zárulni a választás, az valószínűleg nagyon régen nem volt ennyire, hát legalábbis kétséges. És ebből a szempontból szerintem egy fontos dilemma az, ami az ellenzéki közösséget foglalkoztatja, és nyilván vannak olyan dilemmák, amik megalapozottan foglalkoztatják a fideszes közösséget is adott esetben, a Tiszával, egy esetleges Magyar Péter kormánnyal kapcsolatban és így tovább, de azt most tegyük félre, engem most a Fidesz érdekel, mert te ülsz itt. Ha majd Magyar Péter ült, akkor őt fogom erről kérdezni. Szóval, hogy van-e számodra vörös vonal? Abban az értelemben, hogy fölmerülnek ilyen dilemmák, hogy bármilyen típusú jogászkodással, vagy más eljárásrendi próbálkozással akadályozhatja-e a Fidesz a Tisza indulását a választáson. Mit szólnál, hogyha ilyesmivel szembesülnél, vagy bármilyen más módon bebizonyosodna a számodra, hogy a Fidesz nem vállalja a demokratikus megmérettetést, hanem megpróbálja valamilyen módon eliminálni az ellenfelet a pályáról?
Én ezt őszintén szóval egy teljesen elképzelhetetlen helyzetnek tartom. Tehát én semmi jelét nem látom a Fidesz belső működésében, belső kommunikációjában, annak, hogy bárkiben egyáltalán ennek a gondolatnak akár csak a csírája is fölmerült volna. Tehát szerintem ilyen veszély nincsen. Olyan kérdés...
Ezt ki tudod jelenteni a teljes...
Én abszolút mértékben ki tudom jelenteni. Nyilván még egyszer nem ülök ott igazán fontos asztaloknál, de én ezt teljesen elképzelhetetlennek tartom. Tehát szerintem a Fidesz egy demokratikus közösség, és a demokráciának a legalapvetőbb kérdését, a választást és annak eredményét bármit is hozzon, tiszteletben fogja tartani. Az egy másik kérdés, hogy értem szerint, hogy egy választási küzdelem nagyon szoros, ha egy-egy választókörzetben nagyon szoros eredmény alakul ki, és ezt én egyáltalán nem zárnám ki. És itt is látok nálatok stúdió, hogy másik részében egy körzeteket ilyen és olyan színűre festő választási térképet. Látszik, hogy a választási körzetekben, az egyes körzet, országgyűlési körzetekben nagyon sok minden el fog dőlni.
Persze.
Ott elképzelhető az, hogy olyan szoros lesz egy-egy helyen a különbség, ahol bárki kéri annak az újra számlását, ilyen eddig is volt, ilyen nyilván a jövőben is lehet. De hogy bárki azt akadályozza, hogy egy választás eredményét utána lehessen politikailag, illetve jogilag érvényesíteni, én ezt teljesen kizártnak tartom. Remélem, kijelentettem, hogy minden oldalról ez így van, beleértve a hazai és beleértve a nemzetközi szereplőket.
Az világos, de megérted az ellenzékiek félelmét, hogy amikor azt lehet látni, hogy zajlik a kémvád, illetve a hazaárulás vádja, ezek nagyon súlyos és ráadásul nagyon élesen megfogalmazott vádak Magyar Péterékkel szemben, akkor abból azért adódik az a következtetés, hogy ez ténylegesen nem-e annak az előkészítése, hogy sokkal könnyebben átmenjen majd a társadalmon egy esetleges tiltás vagy leszedésnek a lépése is.
Látom és értem is azt, hogy a különböző oldalakon vannak olyan politikai félelmek és bizalmatlanságuk a mások irányába, amik nagyon súlyos kérdéseket is felvethetnek, de ebben az ügyben én úgy érzem, hogy nincs kinek és mitől félnie. Ezt tartom.
Cserpalkovics András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a beszélgetést és a lehetőséget.
Minden jót neked.
Viszontlátás. Szervusz.
Ez volt a beszélgetésem Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével. Ha esetleg menet közben csatlakoztál volna be, akkor mindenképpen ajánlom, hogy hallgass vissza a teljes beszélgetést, hiszen számos témát érintettünk, többek között például a szolidaritási hozzájárulási adó megfizetését, annak a székesfehérvári, illetve az országos alakulását, egyáltalán a települési önkormányzatok politikai mozgásterét, önrendelkezési képességét és ennek változását, de voltak további témáink is a Fehérvár FC-től kezdve egy sor területen keresztül. Szóval, hogyha szeretnél képbe kerülni Fehérvár, illetve a Fidesz környékén tapasztalható legfontosabb folyamatokról, akkor ajánlom a teljes beszélgetés legelejétől történő meghallgatását. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed, akkor várlak a komment szekcióban, illetve ezt a beszélgetést podcast formában is meg tudod hallgatni. Az összes nagyobb podcast platformon korlátozás nélkül fönt vagyunk, tehát ott is tudod követni ezeket a beszélgetéseket. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornánkra, kérlek tedd meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy támogasd a Partizánt a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én most búcsúzom, 8 órakor következik majd a Birodalom következő adása, amelyben Papszilárd István, Kerner Zsolt, illetve Feledi Botton fognak beszélgetni majd a nemzetközi politika legfontosabb fejleményeiről. Ez egy két hetente jelentkező podcastja a Partizánnak és a 24-nek, ha esetleg a korábbi részek is érdekelnek, akkor a csatornánkon ezeket is megtalálod, de ahogy mondom, az új rész ma este 8 órakor droppol majd. Holnap is lesz Partizán, pontosan mi várunk majd benneteket, az kiderül majd a social media felületeinken, úgyhogy érdemes ott is követni bennünket. Megköszönve megtisztelő figyelmeteket, Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót kívánok, ciao.